Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 20. fejezet első versétől kezdve a következőképpen hangzik. Jézus mondja, hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban is ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből az utolsók. Ámen. Kedves testvéreim, hát Jézusnak nagyon sokféle példázata van, nagyon sokféle történettel találkozunk. Vannak olyan példázatok, amik kifejezetten megnyugtatóak, ilyen bátorítóak, például ott van a mező liliomairól szóló példázat, ami arra, hogy a megnyugvásról szól, a kellemes érzésekről, Isten gondoskodó szeretetéről. Aztán vannak olyan példázatok is, amik ilyen tetreindítóak, így felráznak, hogy az ember nem tud tétlen lenni, például a 10 szűz példázata, ahol ugye ott elfogy az olajuk, és akkor nem engedik őket be, nem készülnek fel a belépésre oda a mennyegzőre. Ott érzi az ember, hogy itt mindenképpen valamit tennie kell. Itt ez ilyen tetreindító, meg kicsit félelmet gerjesztő példázat is, mert ott van szó sírásról, fogcsigorgatásról, külső sötétségről, stb. És van olyan példázat, ami talán nyugtalanító, a gazdag ifjú példázata, hogy azt mondja Jézus, hogy mindent adjál el, add oda a szegényeknek az árát, és akkor gyere és kövess engem, és nem tudja megtenni ezt a lépést a gazdag ifjú, erről mindjárt mondok még egy mondatot, hanem kudarcot van Jézus követésében. Ez azért kicsit olyan nyugtalanító, legalábbis ahogy én olvasom ezt a példázatot, hogy mi az, amit én odaadok, és mi az, amit én oda tudok adni az enyémből, azért le tudok mondani azért, hogy Istent kövessem. Mindjárt mondok erről a példázatról még egy mondatot, mert ez ide kapcsolódik. És akkor itt van ez a fajta példázat, ami egy következő típusú példázat, ez a szőlőmunkásokról szóló Jézusi példázat, amely hát számomra talán inkább az igazságtalanságról szól. Én nem tudom, hogy vannak vele a kedves testvérek, de amikor én ezt a példázatot bárhányszor olvasom, akkor hatalmába kerít valamiféle diszonancia érzés. Tehát azt érzem, hogy tulajdonképpen ezeknek az embereknek igazuk van. Hogy lehet az, hogy ők ugyanannyit kapnak, mint azok, akik egy órát dolgoztak, hogy hol van ebben tulajdonképpen az igazságosság. Hát ez mindenféle elszámolási logikával szembe megy, amit a mai világban ugye a logikus gondolkodásból ismerünk. Hát ez tulajdonképpen a maga nemében igazságtalan. Igazságtalan, hiszen igazságosan háborítja föl a reggel óta dolgozó és legfáradtabb munkásokat. De nagyon érdekes, hogy miután háborítja föl őket, hát előbb azért még átveszik azt a pénzt. Tehát már látják, hogy hú, hát ő is egy dénárt kapott, ő is egy dénárt, ő is egy dénárt. Azért átveszik, azért azt nem mulasztják el, hogy azért úgy biztos, ami biztos. És utána háborodnak föl, nem előtte kérdezik, hogy mi mennyit fogunk kapni. Na mindegy, ez egy ilyen kizárólás kiegészítés ehhez a történethez. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezeknek a munkásoknak végeredményben igazuk van. De hogy ez a példázat, ez nem önmagában áll. És talán innen érdemes megtámadni ezt a témát, hogy amikor ezt a példázatot nézzük, akkor Jézus soha nem úgy mondta a példázatait, hogy így ment a tanítványaival, és akkor egyszer csak így kitalált egy példázatot és elmondta, hanem ezek a példázatok, amiket mond, azok mindig egy-egy konkrét helyzetre adott válaszok. Ott Jézus valamit fel akar dolgozni, valami történt előtte, amire Jézus reagál. És ezt érdemes megnézni, hogy mi is történik a szülő munkások példázata előtt. Egyébként ezért van az, hogy amikor igét olvasunk, akkor érdemes megnézni, hogy mi van előtte, mi van utána. Tehát nem csak úgy kiragadni egy-egy történetet, mert az sokszor teljesen más következtetésre sarkal bennünket, vagy vezet bennünket. Ez egy olyan történet, ami előtt van két híres történet. Az egyik az a gazdag ifjú története, amit az előbb említettem, hogy valaki követni akarja Jézust, és akkor azt mondja ennek az embernek Jézus, hogy hát add el mindenedet, és akkor utána gyere és kövess. És ez a gazdag ifjú, ennek olyan sok vagyona volt, hogy nem tudta megtenni ezt a lépést. Nem tudott lemondani a saját életéről, a vágyairól, stb. Tehát ő ebben elbukott. És utána következik a másik, ennek a történetnek az előzmény története, ott pedig az történik, hogy Péter erre reagálva azt mondja, hogy na hát Jézus, hát mi mindent eladtunk. Mi mindent ott hagytunk. Mi a mi jutalmunk. Ez egy nagyon plasztikus és nagyon egyszerű és tulajdonképpen abban a gondolati sorban logikus kérdés is, hogy lám ő elbukott, mi itt vagyunk a tanítványok, akik meg mindent odaadtunk, a munkánkat, a családunkat, mindent elhagytunk azért, hogy kövessünk téged. Hát mi lesz a mi jutalmunk? Ezt kérdezik meg a tanítványok, legalábbis Péter. Van tehát egy sikertelen történet, és aztán ott állnak mellette a tanítványok, akiknek meg sikerült otthagyni mindent. Na és rögtön jön ennek a történet megértésének az első kulcsmomentuma az, hogy ez úgy lehet megérteni, hogy Péter rögtön elkezdi magát helyezgetni. Elkezdi értékelni a tanítványokat, a Jézus követőket, és elkezdi értékelni azt is, akinek ez nem sikerült, mert valamilyen oknál fogva nem tudta otthagyni az előző életét. És hát ez az értékelés ugye általában mindig úgy szokott történni, amikor az ember önmagát értékeli, akkor önmagát mindig fölrakja, a másik embert mindig lerakja. Szóval nagyon ritkán van olyan, hogy a másik embert rakja föl és önmagát le. És itt is ez történik, hogy Péter, aki tanítvány társaival együtt mindent otthagy, azt mondja, hogy hát mi előrébb vagyunk, nem? Hát egy megerősítést vár Jézustól. Hogy ugye, hogy nekünk azért valami jutalma csak lesz azért, hogy nekünk sikerült megtenni, amit annak az embernek nem sikerült. Hogy mi azért jobbak vagyunk, nem? Emögött egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű és emberi gondolkodás áll, hogy ugye mi jobbak vagyunk. Ugye mi előrébb vagyunk. Ugye bennünket jobban szeretsz. És ez vezet tovább oda, zárójel, hogy azt mondja, hogy ugye mi az Isten előtt kedvesebbek vagyunk. És voltak éppen ez már egy nagyon problematikus terület, de szerintem innen lehet ezt a példázatot megérteni. Mert mi reggel óta, ha erre a példázatra gondolunk, mi reggel óta dolgozunk ebben a szőlőben. Mi reggel óta, amióta a hajó mellől elhívtál bennünket, ott hagytunk minden családot, nem tudom mióta már, és neked szolgálunk és itt dolgozunk. Tehát kell, hogy legyen valami jutalma ennek. És milyen igaza is van Péternek? Pontosabban igaza lett volna, hogyha Jézussal nem valami teljesen más időszámítás kezdődik. Péternek igaza lett volna akkor, hogyha Jézus nem valami teljesen más gondolkodást hoz be a világ történelembe és a Isten hívők gondolkodásába. Hiszen itt ez történik. azt, hogy az történik, hogy ők még nem értenek egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy Jézus rá akarja őket vezetni, hogy amit kapnak, az ajándék és az ingyen, és teljesen mindegy, hogy te mikor léptél a tanítványság útjára. Teljesen mindegy, hogy te reggel, vagy délután, vagy este. Teljesen mindegy, hogy gyerekkorod óta hittalra jársz. Teljesen mindegy, hogy a halálos ágyadon térsz meg. A végén ott leszel az Isten előtt, és ott kell vele elszámolni, és ott fogsz állni az Isten előtt szemtől szemben. Ez a történet, ez erről szól. És a földi emberek botránkoznak meg azon, hogy az milyen életet élt, és neki ugyanúgy része lesz a mennyországban. Hát Jézus erről beszél, hogy a kegyelem az ez, hogy az Ószövetségnek a matematikája az teljesen világos, és voltak éppen teljesen egyszerű. Az Ószövetség matematikája az, hogy azt kapsz, amit megérdemelsz. Hogy a tetteidnek az a következménye, ami a következménye. És itt nincs irgalom, és az irgalmas Isten sem azt jelenti, amit számunkra, Krisztus hívő emberek számára jelent. Jézus alapvetően forgatja föl ezt a nézetet. Jézus azt mondja, hogy erről szól a kegyelem, hogy azt kapod, amit nem érdemelsz meg, és amit meg megérdemelsz, azt meg nem kapod meg. Na, ezt nem a pozitív oldalról érdemes megközelíteni, a kapásnak az oldaláról, hanem inkább vagy a emberi oldalról, inkább az Istennek az oldaláról érdemes ehhez közelíteni, hogy azt kapod, amit nem érdemelsz meg, mi az, amit nem érdemlek meg? Hát én az Isten szeretetét abszolút nem érdemlem meg. Ezért én nem tudok tenni ezt, én nem tudok elég jó lenni ehhez. Mit tesz egy kis csecsemő, hogy az Isten annyira szereti, hogy világra hozta őt, hogy világra hívta őt? Mit tettünk mi azért, hogy élhessünk? Mi volt az, ami miatt Isten azt mondta, hogy te annyira jó vagy, hogy te éljél inkább itt a Földön? Semmit. Tehát ingyen kapjuk. Ez az ingyen isteni kegyelem, ami egy borzasztó nehéz teológiai kifejezés, de szerintem így érthető, hogy én nem tudok semmit tenni azért, hogy az Isten szeresse. Tehát ez az, amit kapok, de nem érdemlek meg. És mi az, amit megérdemelnénk, de nem kapunk, az pedig az, ami az életünk folyamányaként kellene, hogy történjen velünk. Az, hogy mindannyian elkövetjük ugyanazokat a bűnöket, ugyanazokat ismétleljük időről időre, és tulajdonképpen megérdemelnénk azt, hogy kiszoruljunk a mennyek országából. Megérdemelnénk, mindannyian. Senki sem kivétel. A nagyon igyekvő ember is megérdemli, és mégse kapja meg. Mert megkapja ehelyett az üdvösséget. Na, itt fordít Jézus ezen a eddig elterjedt logikán. Itt megfordítja. Ez a gondolati váltás, ez a paradigma váltás, egy ilyen szép szót használja, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez volt az, amit a tanítványok nem értenek meg, és ez volt az, amin Jézus egész életén keresztül földi szolgálata ideje alatt küzdött, hogy ezt értsétek meg, hogy más az Úristennek a kegyelme, hogy Isten szeret benneteket, hogy Isten akarja, hogy éljetek, akarja, hogy létezzetek, és akarja, hogy üdvözüljetek, és hogy jó életetek legyen. És ezt a tanítványok nem értik meg, hát szóval amikor az ember olvassa az evangéliumokat, meg ezeket a történeteket, akkor egyszerűen bátorítja őt, és egyszerűen fölháborítja, hogy miért nem képesek ezek a tanítványok megérteni azt, amit Jézus mond. Mondhatjuk azt, hogy nekünk azért már egyszerűbb dolgunk van 2000 évvel később, meg a halál, meg föltámadás után, máshogy látjuk ezeket a dolgokat, teljesen. De hogy a tanítványok ott, akik beszélnek Jézussal, nem értik meg, ez ami döbbenetes. És hogy Jézus nem fárad el, hanem folyamatosan újra mondja, és új példázat, jó, nem így, így nem érted, majd mondom másképpen. Olyan sokat tesz Jézus azért, hogy ezt megértsük. És én az a meggyőződésem, hogy azért tud bennünket ez a történet is kizökkenteni, vagy kibillenteni az egyensúlyunkból, és az igazságérzetünket kicsit piszkálni. Mert szerintem még ma sem értjük igazából azt, hogy Isten mit jelent az Isten szeretete. És hogy mit jelent az a bűnbocsánat? A bűnbocsánatot az az érti, aki ezt átéli. Aki elméletileg közelíti, aki meg akarja tanulni, aki a kis kátéból el akarja olvasni, az nem fogja megérteni. Mit jelent az, hogy Isten elengedi azt, amin van? Mit jelent, hogy Isten elengedi a tartozásomat? Mit jelent az, hogy Isten engem a mennyországban akar látni? Ezt az érti meg, aki benne van a kőkeményen a bűneinek a súlyába, és akit húz lefelé az, ami itt a Földön őt megnyomorítja. Ne ostorozzuk magunkat túlságosan, testvérek, mert Ezt tulajdonképpen a tanítványok sem értették, és Jézus se szígja meg őket. Soha nem mondja azt, hogy hát hogy, na jó, azért van egy-két történet, aminek a végén Jézus már elveszti a türelmét. De ez nem olyan történet, itt nincsen türelem elvesztés. Jézus nem szígja meg őket, hanem folytatja a beszédet, folytatja a tanítást. Hát ez is a kegyelemről szól, nem? Az, hogy Jézus ott nem mondja az, hogy aj, hát nem igaz, hogy ezt nem értitek, hát hányszor mondja még ennektek, akkor milyen példázatot mondjak, hogy megértsétek? Á, de hogy, hát Jézus ott mondja, akkor mond egy másik példázatot, következik a következő példázat. Szóval olyan gyönyörű az, hogy Jézus mennyi mindent tesz meg ezért, és a mai napig is így van ez. Az biztos, hogy az kegyelem és az ajándékozás rendszere, az emberi értelmezése szembe megy az Isten értelmezéssel. Az Isten ad. Az Isten adni akar. Az ember úgy ad, hogy közben vár. De Isten nem vár semmit. És ezt nem tudjuk megérteni, és ez nem megy nekünk, hogy ez Isten oldaláról az igazságosság tökéletesen működik. Mert azt mondja, hogy egy dinárban állapodtam meg veled, tessék, itt van. Veled mennyiben állapodtam meg? Veled is egyben, tessék, itt van. Ez az Úrnak az oldaláról, az Isten oldaláról, ez a legigazságosabb történet. Ez a legigazságosabb történet. A problémát az okozza, amikor elkezdik összehasonlítani magukat a tanítványok. Elkezdik összehasonlítani magukat ezek a munkások. Hát, ha én ennyit, akkor ő miért annyit? Ha nem tudnák, hogy ki mennyit kap, semmi baj nem lenne. Ha nem hasonlítanák össze egymással önmagukat, hanem arra figyelnének, hogy én az Úrral ennyiben állapodtam meg, milyen jó, hogy ezt megkaptam, semmi probléma nem lenne az égvilágon. A problémát az okozza, hogy ezek a tanítványok elkezdik összemérni önmagukat. Elkezdik összehasonlítani önmagukat. Ebből hogy lehet kijönni jól? Ő annyit kap, én többet kapok, hát ez a másik fölé kerekedés. Ő annyit kap, én meg nem kapok annyit, hát ez meg az elégedetlenkedés. Aztán még azok is, akik ugyanannyit dolgoznak. Hát még ők is fölháborodnak egymáson. Hát ő óránként kiment cigiszünetre. Hát ő óránként megállt. Én meg egész nap pakoltam a dobozokat. Hát hogy ugyanannyit kapunk? Ugyanannyit dolgoztunk jó órára, na de hát én mennyire igyekeztem, ő meg óránként megállt szünetet tartani. Szóval testvérek, ebből így nem lehet jól kijönni. Ezek a tanítványok nem tudnak jól kijönni addig, amíg egymást nézik. Az ugyanannyit kapók, de többet dolgozók azt gondolják, hogy nem becsülik meg őket. Hát ez is egy milyen érdekes gondolat, nem? Hogy miért gondolják azt, hogy csak a fizetséggel lehet megbecsülni egy munkát? Miért gondolják azt, hogy csak a bér az, ami elismeri az ő munkájukat? Ezek az emberek ott lehetnek az egész nap a kertben. Hát a piacon áldogálás az a kiszolgáltatottság. A piacon áldogálás az a feleslegesség érzésének a szimbóluma. Hogy engem senki nem szólított meg. Én egy felesleges ember vagyok. Nekem mi az életem? Nekem mi miért vagyok? Mit teszek ezen a világon? Akit reggel hív el, jó, dolgozik egész nap. De ott van abban a kertben, ami az Istené. Ott van az ő területén, akire vigyáznak, akiknek célja van. Aki látja, hogy igen, ez a feladatom, ezt kell elvégezni. Hadd mondjak erre egy példát, ami most úgy nagyon él bennem. Az, hogy az utóbbi időben nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy most több ilyen közegyházi tisztséget is tudtam vállalni. Zsinatban kaptam helyet, egyházzenei bizottság, országos egyházzenei bizottságot tudok vezetni. Tehát olyan területeknek a vezetését kaptam meg, amik hát nagy felelősséggel járnak, és nagy költségvetéssel dolgozunk. Zsinatban és egyházzenei bizottságban is. Múltkor kérdezte tőlem, hogy hú, hát ez tök jó, hogy mennyit kapsz ezért a rengeteg felelősségért. Hát nagyobb a költségvetése, mint a keskeméti gyülekezetnek. Mennyit kapsz ezért a... Hát semennyit. Ezért én semennyit nem kapok. Megéri ezt csinálni? Hát persze, hogy megéri, mert én szeretném a saját közösségemet képviselni felsőegyházi szinten, a zsinatban, bizottságban. Szeretnék tanulni, egyházjogot tanulni, érteni, hogy működik az egyház, hogy működik az egyház irányítása. Hát annyi mindent kapunk meg a fizetségen kívül. Nem kell ahhoz fizetséget kapnunk néha, hogy értékesnek érezzük, és fontosnak érezzük azt a területet, amit csinálunk. Mert sokszor tapasztalatot kapunk, tanulhatunk, ismerkedhetünk más kultúrát, más nézőpontot, és kimozdulhatunk abból a teológiai és gondolati és fizikai síkból, amin vagyunk. Nos, csak egy egyszerű példa volt arra, hogyha Jézus valahol ott van, akkor számomra mindig sokkal kevésbé válik az fontossá, hogy én mennyiért lehetek ott, vagy mennyit kapok azért, ha ott vagyok, vagy mit jelent az én tanítványságom. Mindinkább az a fontos, hogy ha Jézus ott van, akkor nekem nem lehet máshol lennem. Hát akkor nekem is ott kell lenni. Ha ott történik valami, akkor én is ott akarok lenni. Ha a lényeg a kertben történik, a munkában történik, hogy ott van értelme a dolgoknak, akkor én ott kell, hogy legyek, tök mindegy, hogy mennyit kapok. Teljesen mindegy. De ott vagyok hasznos, azt csinálom, amire az Úristen rendelt engem, és ott tudok szolgálni másokat. Kedves testvérek, végül úgy gondolom, hogy megkapjuk a dolgokat, mert ez a kegyelem. És Isten azt mondja a végén nekünk, hogy vedd, ami a tied, és menj el. Vedd, ami a tied, ezért megdolgoztál. Hát lehetett volna kettő is, meg fél is, de ebben állapodtunk meg, tessék, menjél. Ami a tiéd, azt vedd el. És Isten mindenkinek ezt akarja adni. És úgy tetszik ebben a történetben az, hogy kimegy 9-kor, aztán kimegy délben, aztán 3-kor, és délután 5 órakor is kimegy. Mert mondhatná azt, hogy hát 9-kor összegyűjtötte a legjobbakat, vagy nem tudom én, az elsőnek jelentkezőket is kész, de Isten járkál ki a piacra. Jár ki a, na jó, nem ide a Budai utcára, hanem tehát, hogy megy ki a terepre, és mindig keresi, kit lehetne még hívni. És van, akit gyerekkorában elhív, van, aki gyerekkora óta itt van a templomban. Van, aki később csatlakozik, és annak is ugyanaz lesz a jutalma. Csak ezt nem tudjuk elképzelni, hogy de hogy lehet ez? Hát őt is ugyanúgy üdvözíti a mennyei atya. Hát az fáj nekünk, hogy az Isten jó. Az fáj nekünk, hogy ugyanazt akarja adni a halálos ágyán megtérő embernek, mint amit annak ad, aki gyerekkorától itt van. Hát aki gyerekkorától itt van, az a kiváltság, hogy egész életében úgy élhette az életét, hogy Isten mellett volt. Aki a halálos ágyán tér meg, annak meg bánata lesz az, hogy hát elment az egész élete, és nem ismerte meg az Isten csak a végén. De ugyanúgy meg fog állni Isten előtt, és ugyanúgy ki lesz fizetve. És azt fogja mondani Isten, tessék, vedd, ami a tiéd, és menj. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy talán kár is összehasonlítani az életutunkat, és nem is lehet. Nem, nincsen arra válasz, hogy valakit miért gyerekkorában szólít meg az Isten, valakit miért később szólít meg az Isten. Nincsen válasz, erre egyedül az Isten tudja a választ. Hanem inkább örüljünk, és inkább öröm legyen bennünk, hogy ilyen nagy az Isten, hogy ugyanazt akarja adni neked, meg nekem, meg mindenkinek, és nem fárad el a szólításban. És hogyha kell, akkor délután 5 órakor megy ki, az élet hajnalán megy ki a piacra, és akkor hívja a munkásokat. Akkor, az utolsó pillanatban gyönyörű, hogy itt lehetünk, hogy Isten munkatársai lehetünk. Milyen áron? Hát Krisztus megváltó vérének az árán. Úgy gondolom, hogy ez számunkra a legnagyobb kincs, és nem is lehet ennél nagyobb kincsünk. Bárcsak így látnánk egymást, és így gondolkodnánk egymásról, mint aki milyen jó, hogy Isten munkatársa lehet, még mielőtt túl késő lenne. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy bennünket is hívsz a te szőlőskertedbe, mert olyan sok munka van, és olyan sok jó feladat van, amit el kell végezni ezen a területen. Köszönjük Istenünk, hogy nem fáradsz el bennünket szólítani, és ha nem halljuk meg a hangodat reggel 9-kor, akkor meghalljuk délben. Ha délben nem, akkor 3-kor, és hogyha 3-kor nem, akkor az utolsó pillanatban is szólítasz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy aki elfogadja a te hívásodat, függetlenül attól, hogy reggel 9-kor vagy délután 5-kor, élete elején, élete végén, azoknak ugyanazt a jutalmat készíted el, a hozzád való megtérés örömét, és a te országodból való részesedés örök örömét. Köszönjük Istenünk, hogy ezt előkészítetted mindannyiunk számára. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.